A mai istentiszteletünk alapigéje az írva található Pál apostolnak a Galatabeli gyülekezethez írott levelében, a 6. részből olvasok 2 verset. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket. A felolvasott példázatunk, amelyet csak így emlegetünk, a gazdag és Lázár példázata, talán elsőre egy fontos kérdést vett fel, méghozzá a szegénység és a gazdagság kérdését, de már most szeretném jelezni, hogy ennek a példázatnak nem ez a mondani valója, és nem erről elmélkedik. Éppen ezért mi sem a szegénység és a gazdagság kérdéséről fogunk elmélkedni ezen az istentiszteleti órán. Azonban nem véletlen, hogy azt az üzenetet, amit ezzel Jézus el akart mondani, azt ebbe a környezetbe helyezte, a szegénység és a gazdagság környezetébe. Éppen ezért egy pár mondat erejéig foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel is. Mi értelme a szegénységnek és a gazdagságnak? Már nagyon jó kérdés, annyira jó, hogy most még nem is tudok rá válaszolni. De hogy mi a szegénység és mi a gazdagság, azt most el tudom mondani, talán egy kicsit furcsa módon. A szegénység az, amikor gazdag vagy, a gazdagság az, amikor szegény vagy. Tehát, hogy most valaki azt mondja, hogy ha még több ige mondat lesz most ebben az ige hirdetésben, akkor megkeresem a kijáratot, mert úgy elsőrenek túl sok értelme nincsen, ugye? Tehát akkor vagy gazdag, hogyha szegény vagy. Mit jelent ez? Tom bácsi szíve nagyon gyenge volt. Az orvos meg is állapította azt, hogy most már kimélő életet kell élnie. A családjának a lelkére kötötte, hogy semmiképpen ne tegyék ki Tom bácsit olyan helyzeteknek, ami megerőltetheti az ő szívét, mert könnyen vége lehet. Vigyázzanak, ne halljon semmi olyat, amely esetleg izgalomba hozhatja. Hát egyszer mégiscsak érkezett egy levél, amiben a család arról értesült, hogy Tom bácsi valamelyik eddig ismeretlen vagy alig ismert rokonától örökölt 1 milliárd dollárt. Összeült a családi kupaktanács, hogy most ezt mégis hogy mondják el Tom bácsinak, mert ahogy ismerjük az öreget, az biztos, hogy erre annyira felizgatja magát, hogy ott helybe infarktust kap, meg is hal. Hát nem jutottak messzire, ezért jött a mentő ötlet. Szaladjunk el és kérjük meg Murphy atyát, olyan bölcs ember, hogy valahogy okosan, valamilyen tudálékos, bölcs módon közölje Tom bácsival a jó hírt. Murphy atya talpra esett ember volt, elment Tom bácsihoz, és a következő furfangos kérdést tette föl. Mondd csak, Tom, mit szólnál hozzá, hogyha az Isten végtelen kegyelméből 1 milliárd dollárt nyernél? Tom bácsi egy kicsit gondolkozott, majd határozottan rávágta. Én bizony ennek az összegnek a felét odaadnám az egyháznak. Amikor Murphy atya ezt meghallotta, infarktust kapott. Akkor vagy gazdag, hogyha szegény vagy. És akkor vagy szegény, ha gazdag vagy. Akkor vagy méltó a gazdagságra, és akkor van értelme a gazdagságnak, hogyha ugyanazt tudsz maradni, mint aki addig voltál. Akkor van értelme szegénységről és gazdagságról beszélni, hogyha ugyanazt tudsz maradni, ha nem fordít ki magadból, még esetlegesen egy 1 milliárd dolláros hír sem. Akkor tudod értelmezni azt az állapotot, amiben vagy, legyél bár gazdag vagy szegény, emberi kategóriák szerint, hogyha ugyanazt tudsz maradni. És talán ezzel már választ is kaptunk arra a kérdésre, hogy miért van annyi szegény, és miért van annyi gazdag, és talán miért van igazságtalanul annyi gazdag, és miért van igazságtalanul annyi szegény. Mihelyest az ember képes lesz arra, hogy ne kapjon infarktust egy ilyen hír hallatára, abban a pillanatban gazdaggá lesz. Ezért ül ez a példázat, és ezért nem véletlen, hogy Jézus ebbe a keretbe helyezte el a szegénység és a gazdagság ellentétébe azt az üzenetet, amit ő el akart mondani. Hangsúlyozom, nem a szegénységről és a gazdagságról akar beszélni. Nem ez a példázat lényege. De ugye mindnyájan tapasztaltuk már, hogy ez a kérdés tud leginkább kifordítani önmagunkból. Ha valami képes az ember eszét elvenni, az a pénz, az a gazdagság, vagy a szegénység és a nyomorúság. De nem ez a példázat lényege. Tudnunk kell, hogy ennek a példázatnak az eredetije, ha szabad így fogalmazni, az egy egyiptomi történet. Ezt nem Jézus találta ki, éppen ezért elvethetjük azt a gondolatot, amelyet sokszor lehet hallani egyházi körökben, hogy Jézus ezzel a történettel a túlvilágról akar beszélni, és azt akarja leírni, hogy milyen a pokol, meg milyen a menny. Nem. Jézus ezt a történetet, mint egy ismert történetként hozza, példázatként hozza az őt hallgató emberek elé. Ennek az eredetije Egyiptomban az Osiris-Ízis kultuszból érkezett, és Jézus idejére már 7 féle változatban élt az akkori rabbik tanításában. Azonban van ennek a példázatnak egy jézusi töblete, és majd ide fog kifutni ez az egész. Megtudtunk még egy dolgot, amiről nem szól ez a példázat. Nem szól a túlvilági létről. Ebből ne vonjunk le semmilyen konzekvenciát, és ne állítsunk föl dogmatikai tételeket arról, hogy milyen lesz majd a túlvilág, mert nem erről szól. De akkor miről? Miről szól akkor ez a példázat? Hadd hívjam segítségül egyik halhatatlan költőnket, Ady Endrét, és az ő szavaival, gondolataival szeretném elmondani, bevezetni, hogy miről szól ez a példázat. Az a címe a versnek, hogy akik mindig elkésnek. Mi mindig mindenről elkésünk. Mi biztosan messziről jövünk. Fáradt, szomorú a lépésünk. Mi mindig mindenről elkésünk. Meghalni se tudunk nyugodtan. Amikor már megjön a halál, lelkünk vörösen lángra lobban, meghalni se tudunk nyugodtan. Mi mindig mindenről elkésünk. Késő az álmunk, a sikerünk, révünk, nyugalmunk, ölelésünk. Mi mindig mindenről elkésünk. Miről szól ez a példázat? Arról szól, hogy lesz idő, és eljön az idő, amikor egyesek rádöbbennek majd arra, hogy késő. Hogy késő. És akkor fogjuk megérteni ennek a példázatnak a lényegét, hogyha megértjük, mit jelent ez a szó, ez az egyetlen szó, hogy késő. Mi, templomba járó, akár kegyes emberek, most rögtön le is osztottuk a példázatbeli szerepet, és rögtön beigazítottuk magunkat a megfelelő helyekre és szerepekre. Természetesen mi vagyunk Lázár, a szegény, a nyomorult, és a világ, a külvilág, meg a hitetlenek, meg a templomba nem járók, ők a gazdagok, akik majd egyszer elnyerik méltó büntetésüket. Hát tévedünk, hogyha ezt a szerepet osztottuk le. Pedig annyira számon tudjuk tartani mi, templomba járó, kegyes emberek talán, és természetesen, de ezt már mondanom se kell, mindig tisztelet a kivételnek, számon tudjuk tartani gazdagjainkat. És tökéletesen meg tudjuk mondani, hogy kik azok, akiknek kötelességük lenne rólunk gondoskodni és bennünket eltartani, ugye? Ha most lenne másfél percünk csak, hogy összeszedjük ezeket az embereket, akkor meg tudnánk tenni. Csak hogy a legevidensebb választ adjam erre, a kormánynak az a feladata, hogy eltartson minket. A hatalomnak ez a feladata, ezért van. Ezért bánnak és kezelik a mi adónkat. Az ő kutya kötelességük lenne bennünket eltartani. Számon tartjuk ugye a gazdagjainkat. Pedig sokkal célra vezetőbb lenne számon tartani a lázárjainkat, a nyomorultjainkat, a szegényeinket. Sokkal célra vezetőbb lenne. Egyszer egy ember sétált az erdőben, keresve az Istent, és érteni akarván az Istent, amikor figyelmes lett egy háromlábú rókára. És hát nagyon jól tudta, hogy ez nem az az állapot, amiben a rókának lennie kell, hiszen három lába se vadászni nem tud, se életben maradni nem tud. És nagyon kíváncsi lett arra, hogy mégis hogyan marad életben ez a róka. Aztán egyszer csak megpillantott a dzsungelből előlépve egy tigrist, a zsákmánnyal a szájában, majd amikor jól lakott ez a tigris, a maradékot megosztotta a rókával. És ugyanezt látta másnap és harmadnap is. És emberünk elkezdte magasztalni az Istent és dicsérni, hogy milyen hatalmas ő, hogy gondoskodik egy ilyen nyomorult kis teremtményről, mint ez a háromlábú róka. El is határozta emberünk, hogy igen, ő is meg akarja tapasztalni az Isten hatalmát, jóságát és gondviselését. Éppen ezért leült egy fa alá, és eldöntötte magában, hogy megvárja, hogy róla is majd így gondoskodjon az Isten. Aztán eltelt egy nap, eltelt kettő, eltelt három, emberünk szeme már kopogott az éhségtől. A negyedik, ötödik nap után már félig aléltan megjelent előtte Isten, és csak ennyit mondott neki, ó, te nyomorult szerencsétlen. Hát ne a rókát utánozd, neked nem az a feladatod, a tigrist utánozd. Ezért küldtelek erre a földre. Kire vársz, testvér? Kire vársz fel alá járkálva ebben a világban? Talán az Istenre, hogy végre tegyen már valamit? Nem lehet, hogy nem akar cselekedni, hiszen olyan becsületesen, kitartóan járok templomba. Kire vársz a kormányra, hogy majd ő tegyen érted valamit? Kire vársz talán a fiadra, a lányodra, férjedre, feleségedre, tegyen már érted valamit, engedjen már a saját igazából. Kire vársz? Nem lehet, hogy réges-régen már neked kellene tenni valamit? Nem lehet, hogy réges-régen már nekem kellene tenni valamit? Eljön az az idő, amikor úgyis tisztán fogunk látni. Eljön ez az idő. Amikor tökéletesen fogjuk tudni, hogy mit, hogy mit kellene tennünk? Nem. Sok ember életében eljön az idő, amikor tökéletesen tudni fogja, hogy mit kellett volna tennie. És erről szól ez a példázat. És minden embernek megvan a lehetősége arra, hogy eldöntse, hogy itt a Földön, az életében akarja-e tudni, amíg lehetősége van jót tenni, vagy majd egyszer valahol odaáll, akar szembesülni ezzel. Ez a példázat erről szól, erről az egy szóról, hogy késő, késő, és ez az ember tragédiája. Ahogy valaki egyszer fogalmazott, az odaáll, az a nagy felfedezések helye. Az odaáll. Azt hiszem, nem csak én vagyok az, akit nagyon érdekel, hogy milyen az odaát. Hogy mi lesz akkor? Ki fog várni? Egy valamit most már biztosan tudhatunk, az odaát, az a nagy felfedezések helye. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. amíg időnk van. Hogy ne legyen ránk igaz Ady Endrének a verse. Hogy ne lehessen elmondani a mi népünkről, a mi nemzetünkről, hogy már megint elkéstünk. Már megint későn ébredtünk. Egyesek azt mondják, már nem vagyunk messze ettől. Egyesek azt mondják, hogy lassan már visszafordíthatatlan folyamatok indultak el a társadalmunkba, a népünkbe, a lelkekbe. Ne legyen igaz a költő verse ránk, ami mindig mindenről elkésünk. Mert amíg időnk van, itt és most, amíg időnk van, amíg tartama, amíg lélegzünk, és nem holnap és nem holnap után. Milyen fantasztikus megtapasztalni az Isten gondviselését és gondoskodását. A történetbeli emberünk, aki látta a rókát, arra azt, hogy hannyire és hogyan visel róla gondot az Isten, eltelt az Isten szeretetével. És azt mondta, hogy ez milyen fantasztikus dolog, és sokan vagyunk ilyenek, akik eltelnek az Isten szeretetével. Hát valószínűleg nem lennénk itt, hogyha valamit nem éreztünk volna. De miért ülünk le? De miért várjuk azt, hogy akkor most velem is tegyen csodát az Isten? Mikor adott nekünk kezeket, lábakat, értelmet, tehetséget, képességet, és csak annyit mond, hogy használd. Semmi mást, használd. Légy te a tigris. Légy te az, aki zsákmányából, abból, amilyen van, abból, amit megszerzett, akár fáradtságosan, mert a vadászat nem könnyű. Szó nélkül és gond nélkül ad annak, akinek nincsen. Ez a történet azonban nem érít véget. Jézus példázata nem érít véget. Nekünk azonban most be kell fejeznünk. Mert annyira gazdag, hogy nem is fér bele egy Isten tiszteletünkbe. Éppen ezért fogjuk folytatni ezt a történetet legközelebbi alkalmunkkal. Hiszen nagyon érdekes és érdekfeszítő dolgok következnek még. Az elején azt mondtam, hogy ezt a történetet, ezt a példázatot Jézus átvette, és használta csak úgy, mint a korabeli tanítók. De ahogy Jézustól ezt már megszokhattuk, ő nem hagyta annyiban ezt a példázatot. Következő alkalmunkkal azzal fogjuk folytatni, hogy mi is volt az a plusz, az a többlet, az a novum, amit Jézus hozzátett ehhez a példázathoz. És higgyük el, hogy az lesz majd a lényeg. Amen. Az előbb megkezdett ének negyedik versét énekeljük, amelyik így kezdődik: ha halálra válik testem egykoron, ragyogjon fel lelked e hitványporon.